Itt van még 2-3 szabad hely. Gyertek nyugodtan előre is, hogyha... És most tervezünk. Ha tudnátok segíteni ablakot nyitni, az lehet, hogy segítene. Ez biztos nem lehet kinyitni. Jövök segíteni.
Látom, hogy nagyon profi gyülekező vagyunk. Nem tervezünk ez a következő dolog.
Szeretnénk egy kicsit ilyen ünnepélyesebbé tenni az alkalmat. Úgyhogy szeretnénk kérni gyerekeknek a segítségét, ha vannak itten. Meg szeretnénk, Annus már jelentkezett, Panka. Tessék, nem azért jelentkeztél? Imi már jön, gyere Imi! Gyere, kellene még egy valaki. Na gyere Annus, jó? De aztán még kellenek majd a gyerekek, valószínűleg 2 oldalra kellene állni majd a falnak. Azért mondta Endi, hogy nagyon profik vagyunk, mert csak megbeszéltük, hogy kb. Mi az, amit szeretnénk, de igazából szeretnénk hagyni Isten lelkének, hogy jöjjön és végezze azt a munkát, amit ő szeretne. Egész a falig, Annus, faltól falig, megmérjük az egész épületet. Mint az ószövetségi időkben, mikor építették a templomot. És Csabának kéne jönni, és szeretnénk vezetőként imádkozni, és aztán úgymond hivatosan megnyitni mindenki számára a gyülit. Nagyon rozsdásak az ollók, légy szíves, ne vágjátok meg magatok. Van orvos? Van, Kimberly itt van, jó van, halleluja.
Oh, ez jobban, ez a, most ez a limbo. Én szeretnék imádkozunk, ez az epületünk, és ez mindenki itt. Szerintem ez jól, ha mondok, köszönöm szépen Jézus, ha te adok ez a tökéletes hely nekünk. És ez nagyon jó, ha csak elég. És szerintem ez a történet, ez a Sion. Ez Isten adok elég. Nem túl sok, nem kevés, csak elég. És az életemben ez igazat. Ha Isten nem adok milliárd forint, de nem adok nekem semmit, csak elég. És mi akarom mondani, ez nem miért ez az ember, ki kellestünk, vagy csinált mindent az epületről, ez csak Isten. Isten adok, Isten csinált, és mi akarom mondani, köszönöm szépen Jézusnak az új epület, és akarom, Jézus elmondott sok bulizról. Amikor, ha olvastam az evangélium, Jézus mondott sokat a bulizról. Ez a, és ő mentem sok buliba, ez az a Bibliában, so, Geleki mondott az apó, én mint Jézus, és én megyek a buliba. És szerintem ez nagyon fontos, hogy az életünk lehet nehéz. De most látom, oké, Isten jó, emlékszem, Isten jó, és bulizunk. So, most, az minden 3 presbiter, imádkozunk, és mondott köszönöm, és ha Isten nem érte magyarul, miért ez Karlán az a reggelt, én fogok imádkozunk az angolul. De utána szeretné hívni ez a Nagy Józsi, nagyon kedvenc ember ez a Gyuliba, és Botond, és én is, és ő fog prédikálni, és ő tud nyitva ez a Gyuli.
Szóval, hogyha imádkoztunk, akkor gyere Józsi, és vágd el, Léci, és a kezedet ne vágd el, Léci.
Én csak mondod a Józsinak, légy szíves, jön és tanít. Ön nem tud semmit.
Uram, én köszönöm neked ezt a mai napot, hogy ez a nap, amit szereztél nekünk, ami számunkra. Uram, hogy itt lehetünk ezen a helyen, amit szeretnénk, Uram, használni. Uram, a te dicsőségedre. Uram, ahogy Salamon kérte, és azt kérem, hogy adj bölcsességet, adj értelmet, hogy tudjuk, Uram, ezt a helyet úgy használni, hogy az tényleg legyen-e közösségünk számára fontos, a városunk számára fontos, hogy embereket tudjunk elérni. Uram, hogy ez a hely legyen mindig telve. Uram, hogy tudjunk embereket ide hívni, és tudjuk megmutatni azt, hogy mi, ami fontos, mi, ami igazi érték. Uram, hogy Te vagy az igazi kincs, amiért érdemes harcolni, amiért érdemes önmagunkban harcolni, önmagunkat odaadni. Uram, köszönöm Neked, hogy ez a hely lehet, Uram, ami fontos Neked, fontos számunkra. De nem ebben a helyben akarunk bízni, hanem benned szeretnénk bízni. Uram, ez csak egy eszköz abban, hogy tudjunk Neked szolgálni, tudjuk a Te országodat építeni. Add meg ezt, Uram, mindannyiunk számára, adj nekünk ehhez tüzet a mi szívünkbe. Add, Uram, hogy ez legyen fontos számunkra, és kérlek, hogy így itt vagyunk, áldj meg minket ebben a feladatban, ebben a munkában, ebben a elhatározásban. Uram, hogy legyen ez a cél előttünk, hogy tudjunk embereket a Te ügyed, a Te országod számára megnyerni Jézus nevében. Amen.
Köszönöm szépen, Jézus, ez a kávéért, ez a tejéért, ez a nagyon finom süti. Köszönöm szépen, hogy bulihatózunk, és köszönöm szépen, hogy Te vagy itt velünk, és Te adok nagyon jó dolog nekünk. És köszönöm szépen, ha ez Szent Lélek is itt van. Kérünk, hogy Te beszélünk a szívünk most, hogy mi elezem az a közelebb, Te vagy közelebb. And Lord, I just thank you for this building. Isten, nagyon köszönöm az épületnek. Thank you, Lord, that you've provided for us amazingly. Köszönöm az mindent. And Lord, may it be a place of fun, joy and celebration, as well as hardship and sorrow, where we experience the wholeness of life here. And may we be a blessing to Szeged. Kérünk, Jézus, hogy a siangyilek az áldás a Szegednek. Amen.
Igen, Urunk, hálát adunk a Te kegyelmedért. Te azt mondod a Te ígédben, hogy épüljünk lelki házzá, mint élő kövek. Urunk, tudjuk, hogy ezek a kövek csak kövek valójában. Mi vagyunk az élő kövek, akik fölépítik a Te egyházadat. Urunk, jöjjön a Te drága lelked, és vegye birtokba ezt a helyet, és vegyen birtokba bennünket is, hogy betölthessük a mi küldetésünket, a missziónkat, mint Sion gyülekezet, hogy elérjünk sokakat itt Szegeden, Uram, hogy megismerhessenek Tégedet. Köszönjük, hogy Te adod a látást, Te adod a tüzet, és minden eszközt, Uram, ami segíti a munkát, amit Te kezdtél el, Jézus, hogy üdvözíted az embereket. Köszönjük az értünk végzett áldozatodat is, Uram, hogyha Te ott a Golgotán nem teszed azt meg, Uram, nem állhatnánk most ma itt, nem lehetnénk itt, Uram, de Te elvégezted, azt mondtad, elvégeztetett. Urunk, hadd tudjunk ebbe az áldásba másokat is részesíteni, hadd tudjunk másokat a Te királyságodba, Te országodba behozni, ezért kérlek, használd ezt a gyülekezeti épületet, ezt a helyet. Uram, jöjjön a Te drága lelked, és vegye birtokba Jézus nevében. Amen.
Urunk, köszönjük Neked, hogy itt vagy, hogy Téged ünnepelhetünk, hogy ez a Te helyed, és most Te fogsz megszólalni Józsi által. Kérünk, hogy Szent Lelked kenje föl őt a szólásra, minket pedig a befogadásra és az engedelmességre. Dicsőítünk Téged, Urunk, hogy itt vagy, és megáldasz bennünket. Amen.
Kedves Sion gyülekezeti Szegedet, köszöntelek benneteket, nagy örömmel is Köszönöm. Meg hát azért is, mert végül is az ő munkájának a megkoronázása ez. Az elmúlt éveket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönjük neked, nektek. Én is hasonló folyamatban vagyok most éppen, gyülekezet átadás átvételben otthon, úgyhogy valamit sejtek vagy érzek azokból, amik benned mentek, vagy mennek végbe. Majd, hogyha a lelki gondozásra meg fognál jelenni, akkor tud, hogy segítségre van szükségem. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Tudjátok, mindig azon gondolkozok, hogy egy vendéget meghívni mindig rizikó. Mindig rizikó, mert egyrészt a vendég eljön és elmondja a legjobbját, a helyi pásztor meg minden héten ad valamit, már előtte rég a legjobbját. Így aztán a legjobbat kell valakinek összehasonlítani egy másik átlaggal. Tudom, gyakorló pásztor vagyok, én is így szoktam lenni a vendégekkel. De van egy másik rizikója is neki, mert mi van akkor, hogyha a vendég persze jobban prédikál, mint a helyi pásztor, és akkor elmondják, hogy testvér, így kéne neked is csinálni. Ez az egyik veszély. Hát a másik pedig az, hogy sokkal rosszabbul prédikál, mint a helyi, és azt mondják, hogy testvér, jobban körülnézhettél volna, akit hívsz meg ide. Szóval innen nagyon nem lehet jól kijönni egy helyi pásztornak, de legalább mentem magam előre, akárhogy is fog sikerülni. Ez az épület nekem is új, és annyira örülök, hogy eljutottatok idáig. Dicsőség Istennek! Annyira jó látni, hogy a vetések elkezdenek szárba szökni, és elkezd valami feljönni, és láthatóvá válni. Azt gondolom, nagyon sok év küszködés, könny, siker, kudarc, megértés és értetlenség, és annyi minden van mögötte. Emberek, akik maradtak, és talán még többen, akik nem maradtak, és nem értjük. És körülnéztek, és látjátok, hogy az épület tele, és elmondhatjátok, hogy és mindeddig megsegített minket az Isten. És ahogy tette eddig ezt veletek, fogja tenni eztán is. Csak azért, mert hűséges. Ráadásul még szeret is benneteket, de ez nem egy olyan rossz történet. Andy mondta, hogy a sorozat, amiben benne vagytok, az az újról szól, és hát bele is hallgattam egy-két újos prédikációtokban, már csak azért, hogy nagyon ne lőjek mellé, mert ettől még ez lehet, hogy nem fog megtörténni, és mellé lövök, de elmondta azt is, hogy miről kell, hogy prédikáljak, úgyhogy hadd olvassuk fel ezt a szakasz, jó? Korintusi második levél, 5. rész, 17. vers, most egy nem túl protestáns fordításból olvasom a történetet, 2. Korintus 5.17, így hangzik, más szóval, ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtmény, minden régi a múlté, és íme új dolgok jöttek létre. Hát nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de én egyrészt nagyon szeretem az újat, másrészt rendkívül módon utálom az újat. Ugyanis, hogyha egy új telefonról van szó, vagy egy új autóról, akkor nagyon szeretem. Hogyha egy új útról, ahol még nem voltam, és persze ki is fizetik nekem, azt is nagyon szeretem. De amikor olyan új jön, amit nem ismerek, vagy nem szeretek, vagy kedvetlen vagyok hozzá, vagy nagyon nagy a kihívás, vagy túl sok az ismeretlenben, azokat nem szeretem. Néha meg a régit szeretem. Például szeretem a régi szobámat. Én szoktam aludni sok helyen, mert hogy ilyen az életritmusunk, hogy hol itt, hol ott, vendégségbe, szállodába, itt-ott. Én az otthonit szeretem. És nekem mondhatják, hogy N plusz egy csillagos ez szálloda, nekem otthon jobb. Mert tudom, reggel 5:30-kor, 6:00-kor bekapcsol a fűtés, hogyan kattog. Nekem az hiányzik. Meg, szóval van, amiből az újat szeretem, van, amiből a régit szeretem, a feleségemből a régit szeretem. Tehát lehet sorolni, hogy és szerintem mindjárt így vagyunk, hogy vannak dolgok, amikből jó az új, és van, amiből pedig hát inkább jobb a régi. Aztán sokszor az újjal kapcsolatosan vannak hamis elvárásaink. Én emlékszem arra, amikor megnősültem, és a feleségem új volt. Én tudtam azt, hogy én egy angyalt vettem feleségül, ő kicsit realistá volt, ő emberhez ment feleségül hozzá. Nekem néhány hónapba került, mert rájöttem, hogy mind a ketten emberek vagyunk, na ez az új megrázó élmény volt, nekem az első néhány hónapban. Egy barátommal beszélgettem, nem olyan régen, friss házas volt, és azt mondta, te, ezt nekem senki nem mondta, ha tudtam volna. Szóval néha vannak hamis elvárásaink az újjal kapcsolatosan. Nem tudom, az, hogy ismeritek a történetet, Móje, így hívják az úri embert, aki egyébként nálunk a Móriczkának vagy a Zsannak felel meg. Szóval Móje és a barátja a feleségükkel sétálnak a város főutcáján, és a kirakatban látnak egy krokodilbőrt cipőt. És az asszony mondja, Moje, ez nekem kell. Ugye ismeritek férfiak, hogy működik ez, tehát drágám, mi lenne, ha? Na, végül Moje és a barátja eldöntik, hogy szereznek krokodilbőr cipőt a feleségnek. Na de hát hogyan? Végül is eldöntik, hogy elmennek krokodilt vadászni. El is mennek, felmennek a Níluson, és eltűnnek a képből. Egy hónap semmi hír felőlük, két hónap semmi hír felőlük, három hónap semmi hír felőlük. Na végül aztán a bizottság utánuk megy. Mennek fölfele a Níluson, és látják, hogy jobb felől hatalmas, nagy, döglött, büdös krokodil hullahegy van. Azt mennek tovább, másik oldalon, kicsit frissebb, de megint döglött krokodil hullahegy. Megint mennek tovább, még frissebbet látnak szintén, és ahogy tovább mennek, látják ám, hogy két torzombor szőrös szakadt fickó éppen csapnak agyon egy krokodilt. És hallják, hogy az egyik mondja a másiknak, azt mondja, te Moje! Nekem ebből elegem van. Ez az utolsó. Én most már haza fogok menni, ha ezen sem lesz cipő. Szóval nem tudom, hogy az újjal, az ismeretlennel kapcsolatosan milyen elvárásaink vannak. Mert néha az elvárásaink nagyon jók, de néha az elvárásaink az újjal kapcsolatosan lehet, hogy nem túl szerencsések, vagy nem túl realisták. Amikor arról beszél az Isten igéje, hogy a régiek elmúltak és új jött helyette létre, akkor értenünk kell, hogy mi az az új. De mielőtt még beszélnék erről az újról, azért hadd mondjam el, hogy a Biblia beszél arról, hogy ez mind Krisztusban valósul meg. A Biblia igazából beszél arról is, hogy mi benne vagyunk Krisztusban, meg arról is, hogy Krisztus bennünk van. Mind a kettő kifejezés használja, azt, hogy mi Krisztusban vagyunk, az azért többször szerepel. Magyarán szólva, azt lehetne mondani, hogy kívülbelül Krisztus. Akinél kívülbelül Krisztus van, az új teremtmény. És amikor arról van szó, hogy mi Krisztusban vagyunk, azért csak hadd mondjam azt, hogy én szerintem az én értelmezésemben ez legalább két dolgot jelent, azon túl, hogy Krisztus engem körülvesz, és járok az ő jelenlétébe, járok vele együtt, nem csak benne, hanem körülöttem van, ugye ezt csúnya nyelven úgy mondják, hogy aurád van. Igazából az, hogy Krisztus ott van körülötted, benne élsz. Van egy másik jelentés ennek is szerintem, mégpedig az, hogy ezen a földön Krisztus képviselője a gyülekezet. Vacsmani úgy fogalmaz, hogy a gyülekezet a testületi Krisztus. Kicsit meredeknek tűnik, de voltaképpen erről van szó, a fej a mennyben és a test a földön. Ugyanazzal a lélekkel, szellemmel átitatva kéne, hogy működjön. És amikor arról van szó, hogy Krisztusban vagyok, azt is jelenti, hogy benne vagyok az ő testében. Benne vagyok a gyülekezetben. És innestől kezdve ez ellen nagyon sok minden, hogyan tartozok, hogyan kapcsolódok, hogyan viselkedek, milyen az értékrendem, hogyan tudom képviselni őt a testvérekkel együtt. Tudjátok, egyedül viszonylag könnyű képviselni Krisztust, mert egyrészt senki nem piszkál a gyülekezetből, meg senki sincs körülöttem. Úgyhogy nem nehéz képviselni a fáknak, meg a madaraknak, meg mondani, hogy Isten jó vagy, vagy amikor nincs jó kedvem, azt se látják. Na de a helyzet az, hogy Isten bennünket belehelyezett egy közösségbe, társadalomba, nem elhívott bennünket, hogy ilyen ezzel apácáként, meg szerzetesekként a világtól elbandukolva egy oszlop tetején éljünk, vagy bárhol másod, hanem azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Magyarán szólva, itt vagyunk ebben a világban, itt élünk a gyülekezetben, a sok kedves testvérrel együtt, meg a néhány nem túl kedvessel együtt. Ugye, amikor bejövünk először, minden testvér kedves, aztán már a kép alakul, amikor már több egyére vagyunk itt. De hát Isten nagyon jó hozzánk, és azért hála Istennek, hogy mi annyira jók vagyunk, hogy el tudjuk őket hordozni, pedig nem érdemlik meg. De hát ez a krisztusi jellem itt van bennünk. De amikor arról van szó, hogy Krisztusban vagyunk, egyrészt tényleg jelent azt, hogy megtértünk, igen mondtunk neki, és ő újjászült bennünket, új emberek vagyunk, belül, ami addig halott volt, életre kelt. A Biblia beszél erről, befogadtuk őt, az életnek urát, szellemét, lelkét, ott van bennünk, és ami addig az élettől távol volt, ezért volt halott, az élettel összekapcsolódott, és ezért lett élő. Ezután történik az, hogy beépülünk valahova, és ott van körülöttünk kívül belül Krisztus. Na, ekkor lett a dolog újjá. Innestől kezdve új. De mielőtt tovább mennénk, hadd mondjam azt, amikor arról van szó, hogy új, akkor te nem egy kész dolgot kaptál, hanem egy lehetőséget kaptál. Egy új lehetőséget. Én nagyon szeretném a kész dolgokat. De amikor nagyon szeretnék egy finomat főzni, éppen tegnap történt, hogy a feleségem nem volt otthon, és hát kaját meg csak kell csinálni, szóval el tudtam képzelni az új kaját, de nekem csak a lehetőségem volt meg rá. És attól, hogy én azt mondtam, hogy a Jézus nevében legyél kész kaja, nem lett kész, hanem a lehetőséggel élnem kellett. Az a lehetőség, amit megkaptam, mert hogy ugye, mint egy jó férj, aki nagyon tud főzni, jobban, mint sok mindenki más, és na, nem ragozom tovább, szeretek főzni. Néha sikerül, néha sikerül. És ott volt a nagy lehetőség, és a kérdés az, hogy hogyan élek ezzel a lehetőséggel. De a végig egy új kaja lett, mert éltem vele, ugye az embert néha kényszer ráviszi. De hányszor van az, hogy az új lehetőséggel nem élünk, amikor kapunk egy új lehetőséget egy iskolába. Annyira emlékszem, amikor annak idén elkezdtük katonaság után, még abban a korban jöttem fel, amikor érettségi után embereket elvittek katonának egy évre, 18 évesen, és ugye össze voltunk zárva, hát bennünket csak úgy hívtak, hogy táposok, vagy úgy, hogy írást tudok, mert a többiekhez képest tudtunk írni. Ugye vártuk, hogy kezdhessék az iskolát, szóval ahogy ott voltunk, mindenki nagyon okos volt, nagyon, hát igazából sajnáltuk az öreg generációt, szüleinket különösen, nem is értettem, hogy egyáltalán szegény szülők hogy tudtak nélkülem élni. Hát hogy van világ nélkülünk? Hát azért, hát nézzenek már tükörbe, ha valaki tud, az hát inkább én vagyok, mint ők. Na hát szóval ilyen típusú gyerekek össze voltunk zárva ott a katonaságba, és letelt az egy év, és elkezdtük az iskolát 19 évesen. Ott volt az új lehetőség, amellyel többen éltek, és valaki feldobta egy hónap után, ja, hogy tanulni kell, ja, hogy ez nehéz. És aztán lehetett látni, hogy hiába volt egy új, belépett, ott volt, elkezdhette, és nem tudott vele mit kezdeni. És egy idő után kiesett és abba hagyta. Ma is ezek a számok vannak, akkor is új volt, hogy szerintem kezdtük 350-en vagy 400-an az évfolyamot, és végül befejeztük 130-an vagy valahogy így, ebben már a visszabukottak benne voltak. Úgyhogy, de a kérdés az, hogy amikor kapok egy újat, és az Isten kegyelméből kaptál egy újat, sőt, minden nap kapok egy újat, mit csinálok vele? Mert az új elsősorban egy lehetőség. Nagyon ritkán van az, hogy Isten készen ad neked valami újat. Ez a bibliai törvényszerűség, az Isten királysága mindig arról szól, hogy olyan, mint a mag, ami, hogyha jó helyen van, elkezd kinőni, előbb szárba szökken, aztán felnő, és a végén teljes gyümölcsöt terem. A kis gyermekek sem szoktak születni nagy emberként, hála Istennek, az anyák örülnek, az apák tinédzserkorban nem örülnek neki. Ha gyereket nevelünk, tudjuk azt, hogy milyen bizonyos korba, amikor a gyerek tisztára olyan, mint az anyja, vagy az előbb beszélgettem valakivel, mondhatná azt, mint a feleségemnek az anyja. De szóval vannak korszakok, amikor az érést meg kell szenvednünk. Ez az igazság. Nekem is, neked is, és miközben az újat elkezdjük használni, amit Isten adott nekünk, átalakulunk. Szépen lassan átalakulunk. A helyzet az, hogy amikor megtérünk, újjászületünk Krisztus az életünkben, és új jött létre, úgy tűnik, hogy mégsem minden új jött létre. A Károly úgy fordítja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és immé újjá lett minden, de sok kézirat, régi kézirat, ezt a mindent kihagyja az eredeti görög kéziratokból. És azt mondják, hogy igazából úgy kéne fordítani, hogy minden régi elmúlt és újjá lett. Tehát az elmúltak, amik elmúltak, azok lettek újjá. Tehát a helyzet az, például a Biblia mondja azt a római levél 8-as részében, hogy 22-es verstől, hogy tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig, nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéinek birtokosai, rólunk van szó, hívő emberekről, újjászületettekről, a lélek zsengéinek a birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várjuk a fiúságot, a testünk megváltását. Tehát például, amikor újjászülettél és foghiányos voltál, nem nőtt ki a fogad. Általában. Amikor újjászületik valaki idősen, akkor nem szalad el róla 30 kiló és nem nő ki a haja. Úgy tűnik, hogy jó néhány dolog nem változik meg. Például, ami a testünk, mert az nincsen megváltva, az nem lett újjá. Az nem jelenti azt, hogy az újjászületett emberben az új ember nincs hatással a testére, a gondolkodás módjára igenis kell, hogy hatással legyen, kell, hogy kifejeződjön az, ami, de az ige világosan mondja, hogy ne legyenek hamis elvárásaid. Ne legyenek hamis elvárásaid. Mondják, talán itt nem, de másod hallottam, hogy gyere, térjél meg, barátom, és minden gyönyörű lesz. Hát, megtérnek, és azt mondják, hogy azt nekem senki nem mondta. De Jézus elmondta, hogy figyelj, nyomorúságotok lesz ebbe a világba. De bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Ezen nem mindegy, amikor az újról beszélünk, milyen elvárásaink vannak az újjal. Aki Krisztusban van, az új teremtmény. A régiek elmúltak, és újjá lettek. Hogyan látom meg, hogy a régiek elmúltak, és újjá lettek? Péter apostol beszél arról, hogy amikor valaki újjászületik, akkor benne valami, ezt azóta nem szeretjük, de ez az igazság, egy tökéletes megszületik. Így fogalmaz az 1 Péter, az 1 Péter 1.23, hogy mint akik újonnan születtetek, tehát a gyülekezetről van szó, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él, és megmarad örökké. Azt mondja, hogy amikor ez megtörtént veled, akkor olyan módon születtél újjá, amit korábban nem ismertél. Korábban azt ismerted, hogy jön az édes pici kis gyerek, akit szeretünk, aztán a második hét után az apuka általában átköltözik a másik szobába, hogy édesen foglalkozz el, nekem tudom, reggel föl kell kelnem, és amikor a gyerek nagyon üvölt, akkor beszél, hogy sír a gyereked, ugye, ismerjük, és aztán, ugye, aztán elkezd felnőni, és így tovább, de amikor eléri a zenitjét az életnek, ugye a 30-40 éves korra körül, inkább 40, akkor meg, hát elkezdődik, én azt szoktam mondani, a B-oldal. Hát én, aki már a B-oldal közepén vagyok, remélem még csak ott, ugye látom azt, hogy hát ez már nem olyan volt, mint amikor 18 évesen futottam a 100 métert. Hát azért ez most kihívás, hogy finoman mondjam, a levegő besűrűsödik, nehezebben tudom leszedni, és hát tudjátok, hogy működik ez. Látjuk azt, hogy a természeti ember romlandó. Erről mondja az előbb az ige, hogy ennek a megváltását várjuk. Majd lesz egy megdicsőült testünk, de most még nem az a fázis van. De van egy romolhatatlan. Van egy rész, ami romolhatatlan, ami nem fog tönkre menni, nem fog megöregedni, nem lesz vele semmi gond, és egy nagy lehetőség. A kérdés az, hogy ezzel a romolhatatlan nagy lehetőséggel én hogyan élek. Azt mondja az Isten igéje erről az emberről, az igazról, a példabeszédek könyvében, a 4-es és 18-as vers, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az igaz olyan, hogy elkezd fölkelni, és megy, és megy, és megy, és megy, és a délnél megáll. Akkor megy el az Úrhoz. Ugyanis folyamatosan növekszik. A külső porsátorunk megromol, a belső pedig napról napra megújul az ő hasonlatosságára. Abszolút abnormális. Ez a természeti ember számára abnormális. De az új ember számára, mert van egy romolhatatlan rész bennünk, ez anormális. Ez a standard. Ezt várja tőlünk Isten. Olyan érdekes, az édesapám 82 éves, és Parkinson kóros. Nem nagyon ismertem, vagy ismerek nála istenfélőbb embert, úgyhogy önmagában nem tudom, hogy miért áll ez a helyzet elő. Azt tudom, amikor ezt a betegséget megkapta, ez 35 évvel ezelőtt volt. És azt mondták az orvosok akkor, hogy a korabeli orvosi tudomány, magyar szinten levő orvosi tudomány szerint ennek az embernek jó 3 éve van még hátra, és nincsen több. És aztán láttam, ahogy az a romolható hogyan romlik. És már nagyon el van romolva. És látom, hogy az új, a benne levő hogyan újul meg naponta. És messze nem fizikai kondíció kérdése, még csak nem is értelmi állapot kérdése, hanem valami egészen más. És tudjátok, ennek az embernek törvény szerint, biológia szerint már réges-régen el kellett volna menni az élők közül. Az Isten meg itt tartja, de amikor bemegyünk a házába, annyira érdekes, ez olyan nagy megtapasztalás. Anyukám, ő fiatal, asszony, 79 éves, ő látja el. Azért naponta megfordulunk ott náluk, és amikor bemegyünk a házába, ott van ez a két öreg ember, 82 meg 79 évesek, az apukámmal szinte alig lehet kommunikálni, és ott van Isten. És bemegyünk, és nem értem. Mondom, Istenem, én ezt nem értem, de mikor újból és újból bemegyek, ott van az Isten jelenléte, az Isten békessége, és miközben a külső teljesen megromlott, a belső még mindig megy fel a fényes délig. Nem értem. De tudom, hogy azzal, hogy létezik, hogy van, azzal, hogy itt van közöttünk, még mindig valamilyen munkát végez benne, és rajta keresztül, rajtunk és bennünk az Isten. Mert ilyen az új ember. És látom, hogy működik. Amikor a külsőd megromlott, ne esd kétségbe. Egyszer majd kapsz olyat, ami nem. De a belső, aki a krisztusi, aki a romolhatatlan, az fölfelé fog menni a fényes délig. Mert ilyen az új ember. Mert ilyen a Krisztus. Azt gondolom, hogy az újnak megvan a maga ismertető jele. Jó néhány ismertető jele. Az minden élet forrása Isten, a legegyszerűbb formáktól kezdve a legbonyolultabbakig, és ami igazából bonyolult számomra, az az emberi kapcsolatrendszerek, mert ugye a bonyolult emberek még ráadásul egymáshoz is kapcsolódnak, innestől aztán nem tudom, hogy lehet tovább ragozni. Tehát a legegyszerűbbtől minden élő szervezet élet forrása az Isten, és úgy tervezte meg az Isten az életet, hogy az életnek vannak jelei, az újnak vannak jelei, be lehet azonosítani. És igazából a Biblia sokat beszél erről, főleg az Új Szövetségben, ha gondolunk néhány példázatra, lehet látni, hogy a jeleken túl dolgok jellemzik az újat oly módon, hogy gyümölcsöt terem, hogy így tudjam mondani. És erről szeretném még néhány szót szólni. Nagyon fontos, hogy az új az életünkben mások számára élvezhető és látható módon jelen legyen. Az Ezékiel 47-ben olvasunk egy látomást, egy történetet, hogy a templom, hát az oltár alól, a küszöb alól, attól függ, melyik fordítást nézzük, elkezd egy vékony kis erecske folyni, és ahogy megy tovább, egyre szélesebb, és aztán később azt olvasunk ennek a résznek a következő szakaszában, a 12. versben, hogy fák vannak jobbról és balról, meg benne halak, és azt mondja, hogy a gyümölcsük eledelre, és a leveleik orvosságra valók. A gyümölcsük eledelre, a leveleik orvosságra valók. A gyümölcs, azt gondolom, sokfajta cselekedet és megnyilvánulás, amiről majd néhány szót szólok mindjárt, de a levélről szeretnék néhány szót szólni. Amikor legelőször látjuk a levelet a Bibliába, az a szorosan a beszéddel és a kifogással van összefüggésben. Így hangzott el, hogy az asszony, akit mellém adtál, és az ördög tehet mindenről, meg egyébként is, és fügelfa levelekkel körbekötözték magukat, hogy ne látszódjék az, ami addig látszódott. Na, sokszor ezt látom, hogy hát fügelfa levélből aztán rajtunk rengeteg van. Csak hogy nem gyógyítja a nemzeteket. Fantasztikus módon tudunk dumálni, néha evangelizációnak hívjuk, de lehet, hogy nem sok köze van hozzá, de kipipáljuk, hogy a napi adag megvolt. De hogy nem hozott gyógyulást a beszédünk, az alkalmanként, békésen, gyakrabban, Szegeden lehet, hogy ritkában, de észrevehető a körülöttünk levőkön. Márpedig az, ami az élet vizéből fakad, a romolhatatlanból fakad, annak a beszéde kell, hogy olyan legyen, ami a nemzeteket, a körülöttünk levőket gyógyítja. Azt persze megint nagy baj, ha csak beszéd van, emlékszünk a fügefa példázatára. Vagy emlékszünk arra, amit Jézus mondott, ugye a magvető példázat, hogy van a négy fajta földbe hullott mag, van amelyiket elvisznek a madarak, van amelyik kiszárad, engem a harmadik szokott legjobban fölháborítani, benne marad a kertben, az Isten kertjében, a gyülekezetben. De gyümölcsöt nem terem. Ott van bent, elszorítja az életgondja, az életkívánsága, a nehézségek, a problémák, jaj testvér, jaj probléma, biztos jó az volt, csak velem most éppen valamiért nem, már régen, nem hallgatta meg az imádságot, az övét persze meghallgatta, őt is meggyógyította, ő megkapott munkahelyet, az ő fia nem lázad, de olyan velem meg mi lesz? Lehet, hogy nem vagytok így, de én már találkoztam ilyennel. Sokszor járok úgy, hogy Isten, miért pont a mellettem levőt áldja meg? Hát ülhettem volna odébb egyen, de hát neki sikerült. És sok gond, kifogás, panasz. Úgy emlékszem, jó múltkoriban nem olyan régen történt. Hát úgy el voltam szívemből keseredve, és tudjátok, az elkeseredett embernek általában természetesen igaza van. Úgyhogy elmondtam Istennek az összes panaszomat, hogy a világ milyen igazságtalan. Sajnos megint nekem van igazam, de hát senki nem veszi tudomásul, pedig mekkora kinyilatkozhatást kaptam. De az embereket nem érdekli az Istennek az igéje. De olyan konokok ezek a hívők is, Uram. Nem kapok segítséget. És bezártam az imádságot azzal, hogy de Uram, ó, én hiszek benned, és én bízok benned. És álltam volna fel a térdeimről, mert annyira nagy bajban volt, hogy már le is térdepeltem az imádkozáshoz, amikor Isten megállított, és csak annyit mondott, se nem bízol bennem, se nem hiszel nekem, mert különben nem hisztiznél. Csak így néztem. Jaj, Istenem! És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg. Imádságnak hívom az én hisztimet, a nyafogásomat. Aztán, ugye, amikor már valakinek kamaszkorú, meg azt követő gyerekei vannak, tudjátok, hogy viszonylag jól megmutatják a te lelkiállapodot, úgy hamar elmondják, hogy Szóval amit korábban nem mertek, most hirtelen van rá kenetük, hogy elmerjék mondani. Na hát ez több gyereknél többszörösen jelentkezik, szoktam ezzel találkozni. Apa, vagy tata, vagy szóval különbözőképpen elmondják, hogy öreg, hát túldalébb a bicikli, ez nem kéne, hogy így legyen, mert rosszul esik, de rá kell jönnöm, hogy ha így beszélek, akár az Istennel, vagy ez kijön körülöttem, és a többiek érzik. És a többiek érzik, pedig annyira igazam van. És hol itt az igazság? De nem csak a szavaink, hanem a tetteink, az egész életvitel, amiről a Biblia azt mondja, hogy gyümölcs. Ismeritek a Galácia 5-nek a 19-től haladó szakaszait, és utána van egy ilyen, hogy a lélek vagy a szellem gyümölcse, és elkezdi mondani, hogy szeretet, öröm, béketűrés, hithűség lenne talán a legjobb fordítás, és így tovább, a vége a mértékletesség. Tényleg, hogy álltok a böjtöléssel? Hát nem kell válaszolni, ez költői volt, jó? Csak ugye, ami a mértékletesség, meg az önmegtartóztatás színű dolog, ugye ezt megint a szellem termények, tapasztalatból tudom. Ugye, végítolsz egy napot, nem eszel, mert nem érsz, hát semmi probléma. De amikor eldöntöd, hogy böjtölni fogsz, reggel 8-kor megszólal a jelző, és csavar, és minden bajod van. Amit nem volt semmi gondod addig, de onnastól kezdve beteg vagy tőle. Arra jöttem rá, hogyha azt mondom, hogy idefélj egy gyomor, befogad a szállít, én vagyok a főnök. Elhallgatsz, nem korogsz, nem morogsz, csend! És megdöbbentem azon, hogy befogta a száját. Ugyanis rá kellett jönnöm arra, hogy a szellem vagy a lélek gyümölcse például így is működik. Azt mondom, az új ember fog gyümölcsöt teremni, és nem az ó. A romolhatatlan fog megnyilvánulni, és nem a romlandó. És lehetne sorolni a szeretettől kezdve, és így tovább a Szeressük egymást testvérek című barátok, tolerancia, úgy utálom, hogy semmi köze az isteni szeretethez. Nagyon sokszor, semmi köze nincs. Látjuk is az eredményét. Mindent összemos. Pedig ha valaki szeretett, az Isten az. hogyha igazából van mélysége egy szeretetnek, akkor az az isteni szeretet. És azt mondja, na, ez termi meg az új ember, a romolhatatlan magból, és kapásból le fogod venni, hogy melyik, ami ilyen, és melyik, ami egészen másmilyen. És lehet sorolni. És ezeken keresztül le tudjuk mérni az életünket. Na, a helyzet az, hogy a gyümölcs termés, ez általában idő kell. Szeretném, amikor valaki megtér, onnastól kezdve úgy megváltozik, hirtelen ennyiben imé minden újjá lett, de ahogy mondtam, a lehetőségét kaptam meg, hogy minden újjá legyen. És ha lelki gondozó vagy, vagy csoportvezető, nem tudom, mi a rendszer nálatok, vagy csak egy tekintélyes ember, vagy barát vagy, vagy vezető vagy, hozzád hordják az összes szennyest. És nekem már elegem van belőle. De másnap is hozzád hozzák. Meg ötöd nap. És úgy kell kivakarni naponta, hetente, és csak azt lehet, aki akar, mert élni akar a lehetőséggel, és aki nem akar, azzal nem tudsz mit kezdeni. Azzal, csúnyát mondok, az Isten sem tud mit kezdeni. És hány ilyen ember van? Aztán ugye sokszor járunk úgy, hogy már majdnem felnőtt, már majdnem tudna valamit a gyülibe csinálni, és úgy elhívta az Úr máshova. Egy másik gyülekezetbe, egy másik városba, mit? És akkor kezdjük az egészet megint a porból, összerakni a darabokat. Szoktunk így járni. Mégis ez az igaz, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és újjá lettek. Merünk ki ezen az új úton fölfelé haladni. Akkor, amikor nincs kedvünk. Akkor, amikor egyébként tényleg igazad van. Mert előbb-utóbb, ha belátod, hogy nem volt igazad, hát na, oké, a lónak is négy lába van, bocs, tesó, és megyek tovább. De amikor tényleg igazam van. És az az igazság nem tud érvényesülni. A békát lenyeled, vasárnapig összeszeded magad, mosolyogsz, eljössz, és az igazságoddal megint semmiben nem vesznek téged. Kicsit már nehezebb. Ötödjére meggondolod, hogy eljöjjek-e egyáltalán ilyen emberek közé? És milyen nehéz benne lenni a Krisztusban, új teremtményként. Milyen nehéz gyakorlatilag megélni, hogy része vagyok valaminek. Elengedni azt, ami az én igazságom. És azt mondani, Istenem, nem értem, de miattad folytatom. Mert engem megmentettél, megváltottál, megszabadítottál, újat adtál, és ma is adtál nekem új lehetőséget. És köszönöm. És azért, mert a másik 100 dinárral vagy 50 dinárral tartozik nekem, nem engedem, hogy visszakerüljek a nem tudom hány talentumos adósságom helyzetébe. Elengedek, szeretek, megbocsátok. És megint elmondom szívem mélyéből, új jött létre. Megtermem a szavaimmal, hozok ilyen leveleket, megtermem az életemmel, amit a romlandó nem tud megteremni, ez csak Krisztus, és újból megadom neki a lehetőséget. És most, amikor itt vagytok egy új helyen, egy új épületben, kaptatok új lehetőséget, ez csak lehetőség. De meg tudjátok ragadni ezt is, meg az összes többit, ami ehhez kapcsolódhat, vagy ettől függetlenül jön, és amit Isten újnak mond, azt meg tudjátok élni. Ennek lesz illata, íze, zamata. És nem, remélem nem gondoljátok rossznak, ha ezt kívánom nektek. Legyen ez nektek kicsi, de nagyon kicsi. Kelljen nagyobb helyre költöznetek, mert az élet, az új működik bennetek. Isten áldását kívánom rátok. Ámen.
Köszönjük szépen, volt benne táplálék, én azt gondolom, lesz a héten mit emészteni mindannyiunk számára, hál' legyen Istennek, köszönjük a szolgálatotat, Isten áldjon meg érte gazdagon. Most még dicsérni fogunk, és aztán majd lesz még egy áldás, és utána készültünk egy-két apró süteménnyel, teával, kávéval, ne szaladjatok el, maradjatok még, maradjunk meg ebben a jelenlétben Istennek, ennek a szeretet jelenlétében, és akkor maradjunk együtt, ennyi, csak most dicsérünk.